Azon kívül villamosok és autók is járnak. Látott maga a lakásban pisztolyt? Igen, egyszer az ágynál a földön. Amikor Litkéné bement a maga szobájába, hogy vigyen el egy levelet a Bristolba, Fömötör alezredesnek izgatott volt? Nem vettem észre rajta, mert oldalt állt. A vizsgáló bírónak előbb azt mondta, minden különösebb izgalom nélkül jelent meg a konyhában, és küldött el a Bristolba. Lehet, hogy így mondtam. Látott az íróasztal fiókjában valaha pisztolyt? Nem láttam. Mikor tudta meg, hogy mi történt a lakásban? Csak úgy este 9 óra körül, amikor az orvos vizet kért. Addig csak annyit vettem észre, hogy az egész lakást éterszak töltötte be. Én odakint kézimunkáztam. Korábban találta a fotelban golyónyomot? Nem, ilyet nem láttam. Mosott ki május 10-én véres ruhadarabot? Igen, egy véres szalvétát áztattam ki. Nem látott olyan ruhadarabot, amelyet golyó szakított keresztül? Hát, egy zseb. Nem, az szakadt volt. Miféle zseb talán? Zsebkendő. Volt ott egy zsebkendő, az is véres lett. Szakadt volt, úgy is elégettem. Elégette? Erről eddig miért nem szólt? Ki mondta, hogy égessel? Magamtól tettem. Most is a vádlott nőnél takarít? Kérdezi az ügyész. Igen, kérem. Egyedül lakik a vádlott nő? Jött albérletbe egy katonatiszt. Nem mondták magának, hogy mit valljon? Nem, kérem. Ezután az orvost hallgatják ki, aki korábban kezelte már Litkénét, és így került vele ismerettségbe. Később Litkéné az orvos lakására is feljárt, ahol magánbetegként kezelte őt. Kapott ezért tiszteletdíjat? Kérdezi az orvos. Nem. Miért nem? Mert nem kértem. Kezelte a lakásán is Litkénét? Igen, egy alkalommal egy urat is ott találtam. Hármasban beszélgettünk. Litkéné elmondta, hogy volt egy kutyája, de meglöglött, és most fél. Ezért kért a rokonaitól egy pisztolyt. Meg is mondta, hogy hol tartja. Én elővettem, megnéztem, meg volt töltve. A tárban is golyókat találtam. Rögtön kijelentettem, hogy nem való pisztoly. Nő kezébe még baj lehet belőle. Volt egy telefonbeszélgetés ön és Litkéné között valami Ciánkálival kapcsolatban. Ha igen, tessék ezt is megmondani, szólt a bíró. Egy ízben felhívott engem Litkéné, és arról panaszkodott, hogy nem bírja tovább az életet. Adjak neki valami mérget. Természetesen kijelentettem, hogy mérget nem adhatok, és igyekeztem megvigasztalni. Ő azonban kitartott amellett, hogy szüksége van méregre, meg akar halni. Megkérdeztem, hogy miért, mire azt felelte, ha nem üti meg a főnyereményt, akkor meg kell halnia. Persze nem adtam neki mérget. De volt még egy eset. Igen, meglátogattam őt a lakásán, influenzája volt, beszélgetni kezdtünk, és valósággal őszinteségi rohamot kapott. Elmesélte Rutkaival való megismerkedésének történetét, én vigasztaltam, ekkor mondta, hogy járjak fel hozzá, megtanít bridge-elni. Egy alkalommal felmentem, és megint szóba került a pisztoly. Ekkor mondta nekem azt, hogy valaki nagyon örvendene, ha maga ezt a pisztolyt most elvinné innen. Majd megkérdezte, ha valami baj történnék a lakásomon valakivel, akkor maga mit csinálna? Én azt feleltem, hogy telefonálnék a mentőknek. Mire ő? Nem volna jó a mentőknek telefonálni, mert a mentőkkel együtt újságírók is jöhetnek, és akkor botrány lenne a dologból. Arra kért, hogy ne csináljak ilyen bajt, ha esetleg valami történnék a lakásában, mert ebből botrány lehetne, és ez esetleg kellemetlen volna. És akkor közeledett hozzám. Ön mit gondolt abban a pillanatban? Kérdezi az ügyész. Semmit sem gondoltam. Ön azt mondta a vizsgálóbíró előtt, hogy ön elhárította magától a közeledést mutató Litkénét, és csak mint orvos viselkedett vele szemben. Utólag mérlegelve állítom, hogy Litkéné viselkedése nem volt olyan, hogy bennem, mint férfiban reményeket ébresztett volna. Az ügyész a vádlathoz fordult. Mondta a doktornak, hogy ha maga lakásán történnék valami, akkor ne hívjon mentőket? Igen, én viccesen azt mondtam, ha nálam történne valami, nem szabadna értesíteni a mentőket. Viccből mondta ezt? Kérdezi az orvost az ügyész. Hát, mondta. Aztán az orvos egy érdekes bejelentést tesz. Mégpedig azt, hogy amikor a lakásba ment, a fej körül vértócsa volt, amely már rétegessé megalvadt, és ebből arra következtetett, hogy körülbelül 3-4 órával előbb történhetett a sérülés. Amikor ön észrevette, hogy Rutkainak olyan sérülései vannak, amelyek feltétlenül a halálát okozzák, nem jutott eszébe telefonálni a mentőknek? Erre gondoltam azonnal. Mondtam is Litkinének, hogy a mentőket akarom hívni, akkor azt mondta, hogy ne tegyem, könyörgött. Egyre hangosabban kérlet, megfogta a kezemet, majd lefogta a két karomat, szinte birkóztunk. Fel is adtam a küzdelmet, mert a reménynek egyetlen szikrája sem volt, hogy bárki is segíthetne Rutkain. Ön eltette a revolvert? Igen, eltettem. Litkiné kérésére, aki azt mondta, hogy tegyem el, különben végez magával. A vádlott tagadja, hogy szinte birkózott volna az orvossal, és nem engedte volna a mentőket hívni. Tud arról, hogy Litkiné kiürítette Rutkai tárcáját, és Fömötör figyelmeztette, hogy ez tilos? Igen, tudok róla. Mikor halt meg Rutkai? Este 4-8-kor. Lehetséges, hogy amikor Rutkait ön elsősegélyben részesítette, Litkiné valamit kivett a koronaőr százados zsebéből? Kérdi az ügyész. Ez lehetséges. Tud arról, hogy Fömötör megtagadta a katonai bizottság előtt a levél kiadását azzal, hogy a levél tartalma nem tartozik a vizsgálathoz, tudok róla. Hangoztatta korábban Litkiné ön előtt, hogy ért a revolverhez és célba is tud lőni? Igen, mondta. A nyomozat szerint Rutkait sapkával a kezében érte a halál. Észlelte ön azt, hogy a sapka Rutkai kezében lehetett, amikor a halálos lövés érte? Hogy hogyan kerültek a vérnyomok a sapkájára, azt nem tudom, válaszolja az orvos. És miközben a tárgyaláson egyre több jel mutatja, hogy Rutkai Gábor nem öngyilkosság áldozata lett, megmozdul Litkiné rokoni köre is. Az altábornagy papa társaságot hív a villájába, csupa arisztokratát, és még valakit, lánya bíráját. És a bíró elfogadja a meghívást, már hogy is ne fogadná el, amikor gróf Eszterházi Lajos is jelen lesz. Tény, hogy a következő napon már csak az ügyész küzd kérdéseivel Litkiné ellen, a tanácsvezető bíró hallgatásba burkolózik, és csak olykor-olykor intéz egy-egy kérdést a tanukhoz. A magatartása is, mintha megváltozott volna a vádlott irányában. Éppen Fömötör alezredes van a soron, hogy tanúként kihallgassák, de a bírónak alig van kérdése hozzá, annál inkább az ügyésznek, aki azt akarja mindenáron bebizonyítani, hogy a szépasszonnyal az alezredesnek is volt, sőt, van kapcsolata. Tiltakozom az ellen, hogy nekem bármilyen kapcsolatom lenne a vádlottnővel, sőt, kijelentem, hogy Litkiné nekem soha nem is volt szimpatikus. Sokan észreveszik a tárgyaló teremben, hogy Litkiné dühösen toppant a lábával Fömötör alezredese kijelentésére, ám bár nem szól semmit, és arcának egyetlen izma sem rándul meg. Fömötör annak a koronaőrségnek az alezredese, amelynek a századosa volt Rutkai Gábor. A mundér becsületét pedig védeni kell, és mivel a kormányzói iroda rossz néven venni, ha bebizonyosodna, hogy Rutkai öngyilkos lett, ezt többször is értésükre hozták azoknak, akiket illet, természetesen terhelően vall Litkinére. Például abban a kérdésben, hogy beszélte neki Rutkai Litkiné fegyvergyakorlatairól. Igen, beszélt, többször is említette, hogy ez a nő folyton pisztolyjal játszik, célba lő, úgy kezeli a fegyvert, mint egy katonatiszt. És a hallgatóság soraiban helyet foglaló katonatisztek elégedetten bólintanak, de nem csak a katonatisztek vannak itt. Sok társadalmi előkelőséget hallgatnak ki, főleg tanuként, mint például Vitéz Levendi Kozma Miklóst, a Magyar Távirati Irata elnök igazgatóját, aki tanúvallomásában arról beszél, hogy Rutkai Gábor nem olyan ember volt, aki öngyilkosságra képes lett volna. Egyébként is nagyon szerette a családját, élt-halt gyermekeiért, teljesen érthetetlen előttem, hogy fegyvert emelt volna önmagára. Rutkai Gábor mélyen vallásos volt, s mint ilyen, jól tudta, micsoda bűn lenne, tehát saját életét kioltani. Vitéz Leveldi Kozma Miklós arról persze már nem szólt, hogy a mélyen vallásos Rutkai Gáborral együtt hogyan írtották a munkásokat 1919-20-ban a tanácsköztársaság leverése után. Meghallgatták tanúként Gömbös Gyula miniszterelnököt is, aki szintén azt hangoztatta, hogy képtelennek tartja Rutkait öngyilkosságra. A Szent János téri ház felügyelője így vallott. Kérem, én csak azt tudom mondani, hogy ez A Litkénéhez rengetegen jártak, és mindig csak férfiak. Én nőt abban a lakásban alig láttam. Sokszor dáridóztak is. Egyáltalán nem élt valami szent életet. A védő ekkor hirtelen megkérdezi a házmestert, nem keresték-e meg, és nem beszélték-e rá, hogy vajon itt a bíróság előtt. A házmester egy pillanatra meghökken, aztán bizonytalan hangon így válaszol: nem, velem mostanában nem beszéltek. De az ügyészségen beszéltek magával, nem? Replikázott a védő. Igen, hát ott igen. Nádai Kálmán földbirtokos szerint Rutkai egy alkalommal panaszkodott neki. Azért kell annyi pénz, mert Litkénére költi, akinek a lakására folyton pezsgőt, konyakot, finom cigarettákat kell szállítani. A földbirtokos ezután arról faggatják, adott-e Litkénének éjjeli zenét, s volt-e emiatt afférja Rutkaival. Nádai ezt nagyon tagadja, de rövidesen kiderül, hogy többször is ott állt Litkéné ablaka alatt egy cigánybandával, és órákon át húzatta. Beleznai Andor államtitkár vallomása szintén azt akarja igazolni, hogy Rutkai nem készült a halálra. Két nappal a halál előtt nálam járt a feleségével. Örömmel említette, hogy rövidesen csapatszolgálatra osztják be, és ez nagyon megnyugtató lesz nem csak rá, hanem a feleségére nézve is. Ebből én úgy láttam, hogy ha volt is valami félreértés Rutkaiék között, ez már eltűnt. Amikor készültek elmenni, átöleltem, és ezt mondtam: elbúcsúzom tőled, szeressétek és értsétek meg egymást, ki tudja, láttok-e még engem. Ekkor Rutkai rám csodálkozott. Miért búcsúzik tőlem, bátyám, hiszen én nem akarok meghalni. Nem is te azt megmondtam én, hanem én vagyok már öreg, s ha megint ennyi idő után jöttök el hozzám, ki tudja, megtaláltok-e még. Egy másik tanú, dr. Novák Andrásné, Rutkainé régi barátnője, elmondta, hogy Rutkaiék 1931. december 31-én Gömbös Gyula miniszterelnökénél voltak szilveszterezni. Másnap ő felment Rutkaiékhoz, boldog új évet kívánt nekik, és ekkor az asszony elkeseredetten panaszkodott, hogy a férje hűtlen hozzá, viszonya van egy nővel, aki megfenyegette az urát, hogy le fogja lőni, és őt, vagyis a feleségét is lelövi. De 1932. áprilisa után, mintha kedvező változásokat észleltem volna a házastársak életében. A férj jobb kedvű lett, mintha kő esett volna le a szívéről. Érdekes és figyelemre méltó tanúvallomás következik ezután. A honvéd főorvos, aki május 10-én Litkéné lakásán megvizsgálta a halott Rutkait, elmondta, hogy már ő akkor is belevitte a jegyzőkönyvbe orvostársával egyetemben a következőket.